Nagyon köszönjük. Milyen áldás, nem? Isten dicsérni egyszerűségben, tisztaságban, leborulni előtte. És így könnyű ilyen vezetéssel. Köszönjük nektek. Bocsánat, csak kihasználom, hogy itt van ilyen vizem. Mielőtt beszélnek ezek, mert kitikkadtam. Köszönjük, tényleg. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked ezt az alkalmat. Kérünk, hogy áld meg a te ígédet most hozzánk, te nevedben. Amen. És értek, Zsoltárok könyve, és már volt Zsoltár felolvasás a dicséret közben is, a 103. Zsoltár, ámulatos Zsoltár. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem semmi nem mozdít úgy meg, mint amikor hallom Isten igéjét. Így belül a szívemben, csak most is, ahogy hallgattam azt a Zsoltárt, úgy felkavarodtak dolgok, és Isten beszélgetett ezen keresztül velem. És vannak ébredések, most is van egy Amerikában egy ilyen ébredés, Ashbury nevű helyen, azt úgy tudom, és fiatalok összejöttek valami egyetemi kampuszon, és hosszú ideje együtt vannak. És ez nagyon jó dolog, hogy vágyakoznak emberek Isten közelébe, és oda mennek nagy távolságról, és úgymond van egy ébredés. De az igazi ébredés az Isten beszéde alapján történő ébredés a szívünkben, amikor az ő gondolatai mélyen megérintenek bennünket. És ez történik egyébként, amikor halljuk az ő beszédét, és aztán elkezd bennünk dolgozni. És tényleg nagyszerűek ezek az alkalmak, amikor sok éhes ember összejön Isten körül, és kérnek tőle. De milyen nagyszerű, azt tudjátok, hogy hétről hétre itt vagyunk, és hallhatjuk az ő szavát, és ki önti az ő szavait, és beszélget velünk. És kinyitod este a Bibliádat, vagy reggel, és ott beszélget veled Isten. És hát ahogy a pásztor Csaba mondta is, ugye ezek a zsoltárok, ezek ilyen imádságok Isten előtt, az ő beszédén keresztül. Istenhez jövünk azon az alapon, amit ő adott erre. Azokkal a szavakkal, amik tőle jönnek. És ezeket tükrözök vissza, és ez a legnagyobb tisztelet adás Isten felé egyébként. Ja. Sok érzet lehet bennünk, és azzal jövünk Istenhez, és kiboríthatjuk előtte. Igaz, és van ilyen, hogy imádkozunk előtte, de a legcsodálatosabb imádat Isten számára az, amikor azokat a szavakat fogadjuk el, amiket ő adott, és ezek aztán így dolgoznak bennünk. Ez az imádat legmagasabb formája. És tényleg, tehát ahogy olvasom a zsoltárokat, most tartozok nektek egy vallomásra, hogy a feladatként volt ez adva, vagy nem tudom, hogy úgy olvassuk a zsoltárokat, hogy ezek, hogy mint hogyha mi imádkoznánk. És én csak így visszagondoltam a hívő életemben, hogy én mindig így olvastam. Én emlékszem, hogy, de nem azért, mert valaki ezt mondta nekem. Csak emlékszem, hogy 10 éves voltam, és olvastam akár a proféták könyveit, valamiért olvastam. És olvastam, és úgy olvastam, mint hogyha én lennék az a proféta, aki mondjuk sír Jeruzsálem fölött, vagy ugye Jeremiás, meg Ézsaiás, és nem tudom, hogy ezt, hogy de ezt a Szent Szellem vezette így, de biztos, hogy mindannyian, vagy sokan közületek vagytok így, hogy amikor olvasom az igét, az úgy mozdít, mintha én mondanám, vagy én bennem mozdulnak azok a dolgok. Ez Istennek a rejtélyes munkája. Ez a vele való közösségnek egy nagyon fontos része, hanem az egyik legfontosabb. És tényleg, amikor a zsoltárokat olvassuk, is azért rezonál rá így a szívünk, mert ezek a mi szavaink csak valaki máson keresztül is megtörténik ez a kapcsolat Istennel. És a mostani zsoltár, amit előkészítettem, nektek, vagy amit olvastam, vagy gondoltam, hogy együtt olvassunk, ez a 16. zsoltár, és ez Dávidnak egy különlegesen egy ilyen megvallás jellegű zsoltára, amikor Isten felé igazából, ahogy így közel húzódik, egy ilyen bensőséges kapcsolatot mutat meg, és egy vallomás Isten felé igazából. Én legalábbis ezt szűrtem le belőle. Tehát ez az ő vallomása Isten felé, hogy ki neki az Úr. És ez egy nagyon-nagyon különleges zsoltár, egy nagyon-nagyon, tényleg egy nagyon-nagyon áldott zsoltár, úgyhogy erre gondoltam, hogy ezt elolvasom most, és aztán egy pár gondolatom van mellé fűzve, egy kicsit csokorba szedve a gondolatokat, amik vannak ebben a zsoltárban, de tényleg beszélgessen velünk ez a zsoltár, beszéljen hozzánk Dávid szíve, ahogyan megvallja Isten felé az ő gondolatait, amik a mi gondolataink is. Dávid miktámja, és a miktám az hát gyakorlatilag ilyen költeményt jelent, de több jelentése is van ennek a szónak. A miktám az aranyat is jelent, egyébként azt hiszem csak 7 ilyen zsoltár van, ami miktám aranyat is jelent, illetve valami elrejtettet, ami úgy lehet, valaki így értelmezte ezt, hogy amikor Dávid bajba volt, ez volt, amit így rejtve magában imádkozott, miközben keresztül ment azokon a dolgokon. Nem tudom, hogy pontosan melyik az, ami igaz, de az, hogy arany, az biztos egyébként. Tehát az, hogy ez egy olyan költemény, ami egy hihetetlen értékű, értékes a zsoltárok között is. Tehát Dávid miktámja. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak. Én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek. Nem áldozom meg véres italáldozatjukat, és nem veszem nevüket ajkaimra. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztosságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És ahogy mondtam, így látjátok, hogy ez egy megvallás, egy vallomás Istennek, Dávid részéről. És ahogy már kezdődik, ugye egyből egy ilyen felkiáltás, és lehet, hogy csak a mondatokon végigmegyek, amit ez a zsoltár így ad, és hihetetlen áldás. De egy kicsit megpróbáltam tagolni egyébként, majd ezt is előre bocsájtom nektek, aztán majd látjátok, hogy úgy van-e vagy nem. De az első ilyen rész itt az arról szól, hogy ő az Úr, és ő jó. Ő az Úr, és ő jó. Aztán a második az a közösségről szól, a szentekkel való közösségről, és ez a harmadik versben van, és végül a harmadik ilyen nagy rész, ami itt van, én úgy értettem, hogy ez az, ami alapján közösségben vagyunk a szentekkel is, meg Istennel is, az ő tanácsa, az ő szövetség, az ő örök végzés, a bevégzett munka, és annak a hatása a mi lelkünkben. Ez az első, hogy ő az Úr, és ő jó. A második a közösség áldása, és ez a szentekről szól, és a harmadik pedig a bevégzett munka, és az Úr tanácsa, az örök tanácsa, és ennek a hatása a lelkünkbe. És az első mindjárt, ugye, ahogy így felkiált Dávid, azt mondja, hogy tarts meg engem. Tarts meg engem. És sok imánk így kezdődik, nem? Amikor egy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy ő a megtartó, ő a szabadító, és ezért hozzájövünk, és azt mondjuk, hogy tarts meg engem, Uram. Most hullámok között vagyok, kérlek, hogy tarts meg engem. És tudjuk, hogy ő a megtartó, és ezért menekülünk hozzá. És ezt mondja Dávid, hogy tarts meg engem, mert én benned bízom. Benned bízom. És három neve van itt Istennek különben, ezekben az első versekben, amiről azt mondtam, hogy ő az Úr, és ő jó. És az első, ahogy azt mondja, hogy tarts meg engem, Istenem, ez az Elohim, ez aki a Biblia legelején, ahogy hívják Istent, az él, és tudjátok, ez az éllel sok neve van neki, az él Elion, meg az él Shaddai, meg az él, most hirtelen nem jut több eszembe, sok ilyen éles neve van neki, ez az él, az az, aki erős, Isten, aki erős, hogy megtartson. Az él, az erőst jelent. És hozzá kiált, és azt mondja, hogy te tartsál meg engem, mert benned bízom. És gondolkoztam, ugye vannak más zsoltárok, és emlékeztek, hogy ezt említettem nektek többször, a 20. zsoltár, a kedvenc zsoltárom. Vannak, akik szekerekben bíznak, meg lovakban, de mi, ami Urunk Istenünkben bízunk, és az ő nevét emeljük föl, vagy valami ilyesmit mond, hogy kiben bízunk. Dávid egyértelműen Istenben bízik, és hozzá kiált, és azt mondja, hogy tarts meg engem, te erős Isten, mert én benned bízom. Utána azt mondja, hogy ezt mondom az Úrnak, és az Úr itt nem az él, hanem a Jahve, ez az ő kijelentett neve, a vagyok, az örökkévaló, akit az örökkévalónak fordít sokszor a Magyar Biblia. Ezt mondom az Úrnak, az örökkévalónak, a Jahvének, aki az ő saját maga jogán létezik. Tudjátok, hogy így mutatkozott be Mózes, Mózesnek Isten, hogy én vagyok a vagyok, a Jahve. Ezt mondom neki, én Uram vagy te. És ez Dávid megvallás, azt mondja, hogy ezt mondom az Úrnak, hogy te vagy az én Uram, és az Uram vagy te, az itt a mestert jelenti, vagy az, aki fölöttem van, aki uralkodhat rajtam, aki az én, aki megmondja nekem, hogy hová menjek, ugye. Tehát ez egy ilyen mondat, ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te. És feletted való jóm nincsen. És ez a ez annak a szolgának a mondása, aki szeret az Úrának a házába lenni. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben voltak ezek a rabszolgák, akiket fel lehetett szabadítani, vagy egy idő után el kellett engedni. De lehetett olyan választás, hogyha egy szolga, egy rabszolga szerette az ő gazdáját, akkor a fülét átszúrták egy árral az ajtó félfánál, és az egy jel volt arra, hogy ő örökös rabszolga az Ura házába. Tehát ez, aki szerette, az a rabszolga, aki szerette a gazdáját, az urát, az örökre az ő házában maradhatott. És én ezen gondolkozom, ez jutott eszembe, hogy Dávid azt mondja, hogy te vagy az én Uram, és te vagy az, aki jó, és feletted való jóm nincsen, az azt jelenti, hogy nincsen más, ami nekem jobb lenne. Tehát Isten az én Uram, aki jó, és nekem nincs olyan dolog az életemben, ami nála jobb lenne. És mi is ilyen szolgák lehetünk, vagy vagyunk, igaz, hogy oda mentünk Istenhez, és rájöttünk, hogy ő jó, és azt mondtuk, hogy nem akarunk innen többet elmenni, mert nincs más jobb, mint ő ebben az életben. Ő az egyetlen jó. És ezt mondja itt Dávid pontosan, hogy én Uram vagy te, de nem úgy Uram, hogy Uram és parancsolom, akit kénytelen, kelletlen kell, hogy szolgáljak, hanem úgy az Uram, és letérdelek előtte, aki tudom, hogy a legjobb, és ezért maradok körülötte, aki a legjobb az én számomra, akitől nem akarok elmenni sem ezért. És tudjátok, igazából, hogyha bármi, ami a legerősebb gondolata ennek a zsoltárnak, az egyébként éppen ez. Hogy ki a te legfőbb jód? Vagy mi a te legfőbb jód? Hogyha van bármi ebben az életben, amihez jobban ragaszkodunk, vagy jobban dicsérjük a szívünkben, mint Isten, akkor nem ott tartunk, ahol Dávid ebben a zsoltárban volt. És egyébként ez valószínű, hogy egy idő után Isten el akar bennünket juttatni oda, hogy a legfőbb jónk az ő legyen. És tényleg nem készültem nagyon cirkalmas szavakkal ezt kimondani, de így egyszerűen mondom nektek, hogy ez a zsoltár erről szól, hogy a legfőbb jónk, ami ebben az életben van, és az örökké valóságban, az az Úr. És Dávid ezt így mondja neki, és kifejezi, megvallja. Azt mondja, hogy hozzád menekülök, ugye, tarts meg engem, benned bízok, és azt mondom az Úrnak, hogy te vagy az én Uram, és nálad jobb, nincs semmi az én életemben. És ez egy jó kérdés alkalmazás szempontjából, hogy van-e az életünkben olyan, ami jobb, mint ő, Vagy amiről azt gondoljuk, hogy hát igen, van Isten is, meg jó, hogy van egyébként, de azért vannak dolgok, amik engem jobban foglalkoztatnak, vagy amik engem úgy gondolom, hogy fontosabbak, vagy de azoknak is nagyon fontos, hogy meglegyenek, vagy nem tudom, hasonlók. Mert Dávid egyértelműen azt mondja, hogy bármi, ami jó ebben az életben, nem olyan jó, mint az Úr. Bármi, ami van ebben az életben, nem ér annyit. Tehát, hogyha az a dolog megmaradna az én kezembe, és az Urat elveszteném, az életem legnagyobb katasztrófája lenne. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, hogy mi lenne az, amit, hogyha elvesztenétek, akkor összedőlne a világ a számodra. De Dávid azt mondja, hogy ez a legjobb, hogyha ez elveszne, az Úr kimaradna az életemből, na az lenne a katasztrófa. És egyébként majd tovább menve, amikor hamis istenekről beszél, igazából minden, ami nem az Úr az életünkben, meg lesz rázva. És meg lesz így próbálva. Mert Istennek tetszik, amikor az övéi megértik, hogy ő a legfőbb jónk nekünk. Hogy ő a legfőbb jónk, ő a mi örökségünk, és erről lesz egy később egy kicsit szó. De hogy ez a fő gondolat itt, hogy ő a legfőbb jó. Aztán, várjál, és ő ezt nem azért mondja, mert tanították neki. Meg nem azért, mert valaki ezt mondta neki, hogy ezt kell mondani, tudod, hogy ki a te legfőbb jód. Ó, az Isten az én legfőbb jóm. Hanem szívéből jövő megvallás ez, hogy én tudom, hogy nincsen rajtad kívül jó az én életemben. Nincsen jobb, csak ő az Úr a jó. Nincs más semmi, ami jobb lenne tőle. Aztán a másik, akkor itt a következő pont, ugye a szentekben, akik a földön vannak, és a fenségekben, fenségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. És ez a közösségnek az áldása, a szentekkel való közösségünk. És a szentek, tudjátok, hogy a szentek az azt jelenti, hogy azok, akik külön vannak választva Isten számára. Szent az valami, ami Isten számára van külön választva. És a szentek azok az emberek, akik megértették, hogy ők istenéi. És megértették, hogy ők az ő számára vannak külön választva. És ezek a megváltott emberek egyébként, akik hozzá menekültek, ahogy Dávid, hogy tarts meg engem Istenem, és Isten adott nekik egy örökséget az ő királyságában. És Dávid azt mondja, hogy ezekben a szentekben, akik a földön vannak, és még ugye itt életben vannak, és a felségesekben bennük van minden gyönyörűségem. Hogy az Úrban van minden gyönyörűség, azt mondja, hogy rajtad kívül való jó nincsen, és aztán a szentek, ez a másik, ami neki gyönyörűséget okoz. Hogy együtt lehet olyanokkal, akiknek ugyanúgy az Úr a kincsük. És ez a Krisztus testének a jelentősége a mi életünkben is, hogy von bennünket a közösség az Úr Jézus Krisztusban azért, mert ebben a világban ugye a dolgok, amik körülvesznek bennünk, kiüresednek a számunkra. És igazi gyönyörűséget az okoz nekünk, hogy olvashatjuk Istennek a gondolatait, az ő dolgairól beszélgethetünk, és ez ad nekünk gyönyörűséget. És ez amit Dávid megvall, azt mondja, hogy a szentek, azok, akik az övéi, akik az ő számára ki vannak választva, akik megértették, hogy nekünk nincs jobb, mint az Úr, azok. És emlékeztek, hogy az Úr Jézus, amikor egyik alkalommal valahol tanított, és talán valami csodát is tett, nagy tömeg volt körülötte, és jöttek érte az édesanyja és a testvérei, és akkor a tanítványok jöttek, és mondták neki, hogy Jézus, itt van a te anyád és a testvéred, kim várnak téged az ajtóban. És az Úr Jézus azt válaszolta erre, hogy kik az én anyám és az én testvéreim? Kik az én anyám és az én testvéreim? És ezzel nem ledegradált a vér szerinti kapcsolatokat, de azt mondja, hogy van olyan testvériség, ami magasabb szinten van ettől. És azt mondja, hogy azok, akik az igét hallgatják, és azt megtartják. Hogy az a közösség, ami az ige hallgatásában és annak a megtartásában van, hogy ragaszkodunk Istenhez, az ő kifejezett gondolataihoz, és aztán ezeket az életünkben el akarjuk rejteni, drágának tartjuk, mert tőle jönnek, ez a testvériség, ez erősebb, mint a vér szerinti. És az Úr Jézus azt mondta, hogy ők az én anyám, és ők az én testvéreim. Az ő gyönyörűsége is, úgy, ahogy Dávidnak, az azokban volt, akik a szentek, akik az Úr számára vannak elküldve, akiknek benne van gyönyörűségük. És ez egy bátorítás nekünk is, tudjátok, hogy mi lehet ezen a világon nekünk nagyobb gyönyörűséget okozó, mint az, hogy megfogjuk az igét, tényleg megnézzük, hogy Isten mit adott nekünk, és abban együtt gyönyörködünk, és dicsérjük őt. És lehet, hogy van olyan tapasztalatotok, hogy amikor kihűlt a szívünk Isten felé, vagy kihűlöget a szívünk Isten felé, akkor már gyülekezetbe járni is ilyen nyűgöt jelent, meg ilyen nehézé válik. És a világ rendszere ezen dolgozik, Sátán az ő démonaival ezen dolgozik, hogy elvegye a szentek közösségének ezt a jelentőségét az életünkből, ezt, hogy együtt gyönyörködünk az Úrban, és amikor, tudjátok, amikor bizonyságot teszünk, az Úr munkájáról teszünk bizonyságot, amikor az igéről beszélünk, az ő munkájáról beszélünk, amikor, és a Szent Szellem ezeket a szívünkbe fölkavarja, és aztán ez kapcsol össze bennünket. A gyülekezetben nem szokások alapján akarunk, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem ezt akarjuk, hogy ez legyen, ugye, mert megszoktunk valamit, és az legyen a középpontba állítva, hanem amiről itt szó van, amit az Úr adott erre. És egyébként látod, hogy semmi nem elégít meg úgy, mint az ő szava. Semmi nem építi föl a lelkemet úgy, mint az ő szava. Semmi nem bátorít engem úgy, mint egy szentnek a bizonsága, aki tudja, hogy Isten mellette van, és a nehéz helyzetben is van egy hitbeli csatakiáltása neki. Engem semmi más nem bátorít úgy föl, vagy nem kavar úgy föl. Szükségünk van erre, és Dávid azt mondja, hogy ebben van az én gyönyörűség, vagy igen, ebben találok, minden gyönyörűségem ebben van. Ugye ehhez képest elhalványul, hogy most egy moziba elmegyek, vagy tudod, mentem moziba is a gyerekeimmel, mert tudtam, hogy együtt örülhetek velük, de a tartalom, ami ott van, meg a dolgok az igazából nem egy nagy, hogy mondjuk ezt jól, vasizdasz. Nem valami, amire olyan nagy szükségem lenne, aminélkül nem lehetne élni, igaz? Vagy tényleg sok minden, amit az emberek fölemelnek maguk között, és ez lesz a következő gondolat, hanem ehelyett a szentekben és az Úr munkájában van minden gyönyörűségem. És aztán figyeljetek, hogy azt mondja, hogy felségesekben, hogy ti felségesek vagytok. Felségesek vagytok. Isten gyermekei felségesek. Tudjátok, hogy miért? Mert az ő dicsősége van bennük. Az Úr dicsősége látszik rajtatok, mert az ő munkája az tökéletes benned. Az ő munkája tökéletes benned. Az Isten által újjászült ember, az ő gyermekei, azok királyi csemeték. Azokban ott van a felség, az isteni felség. És nem miattunk, mert ugye nekünk ehhez semmi közünk nincsen, azon kívül, hogy adtunk neki teret, adtunk az Úr munkájának teret az életünkbe, de felségesek vagytok. És János apostol mondja, talán János levelében a harmadik fejezetben, hogyha jól emlékszem, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik vagyunk. Hogy olyan leplezi igazából a mi fenségünket, ennek a testnek az esendősége és mulandósága, a gyengeségeink. Leplezi a régi természetünknek a megnyilvánulásai, leplezi azt a felséget, ami egyébként bennünk van, akik mi vagyunk. És a szentekben van gyönyörűségünk, mert tudom, hogy tudod, hogy ez ott van, ez a dicsőség. És lehet, hogy látok majd bukdácsoló embert, vagy magamat látom bukdácsolni, igaz? De a gyönyörűségem nem ebben van, hanem abban, hogy ott van az Isten munkája. Ott van az ő élete, annak az embernek az életében. Ott van az ő bizonysága. És ezért gyönyörködünk benne. De olyan könnyű erről elfelejtkezni, hogyha valaki csak a szemeivel néz, és nem a hitnek a szemeivel néz rá valakire. Nem olyan könnyű csak látni egy kupac embert, aki most éppen itt van, mert nem volt jobb dolga, vagy nem tudom, igen, valaki most nehéz időkön megy keresztül, és nem tudja megvallani a hitét. És ránézünk erre, és megítélhetjük a szívünkben, pedig ott van Isten dicsősége, és ő felséges azzal együtt, ami éppen zajlik. Úgyhogy Dávid azt mondja, hogy bennük van minden gyönyörűségem. És hát, jó kérdés, hogy tényleg egy szentnek, vagy a te életedben, ahol most tartasz, hogy miben van a legnagyobb gyönyörűséged. Én nem akarok föltenni kérdéseket ezzel kapcsolatban, de hogyha nem, a szentekben van minden gyönyörűségünk, és nem ez a megvallásunk, akkor lehet, hogy az értékrendünkkel van valami gubanc. Nem? És a következő rész az egyébként erről szól, mert itt beszél olyanokról, azt mondja, hogy megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek. Tehát másban van a közösség. Nem áldozom meg véres italáldozatjukat, és nem veszem nevüket a ajkaimra. Más imádatról beszél, és rengeteg bálvány van a világunkban. Rengeteg ötlet vagy elképzelés, ami körül az emberek csoportosulnak, és amik őket áldozatokra is készítik. Tehát készek áldozatot hozni ezekért a dolgokért. És ilyennel körül vagyunk véve. Tudjátok, hogy az áldozat bemutatása az imádatról szól. Hogy milyen oltáron hozol áldozatot. Egy oltár van, ami méltó a mi áldozatunkra, nem az mi áldozatunkra. Egy oltár van, ami az igazi áldozat. És az az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkája, az ő áldozata. Akik más Isten után sietnek, más oltárokon áldoznak. És emlékeztek, hogy ezt Isten megítélte a Mózes idejében, ott voltak az Áron, a főpap és a papok, és volt egy füstölő, ami kifejezetten az imádatra volt elkülönítve. És azt csinálták az Áron fiai, hogy más összetételű füstölőt használtak a saját elgondolásuk szerint. És ott a helyszínen meghaltak. Emlékeztek erre a történetre, hogy idegen tűzzel áldoztak, akartak áldozni Istennek, és meghaltak. Hogy a bálványoknál pedig kifejezetten ugye a hódolat az másnak szól. Másnak szól. És Dávid azt mondja, hogy én ismerem ezeket, és nem akarom ezeket, még csak a számra venni se azoknak az isteneknek a nevét. És nem akarom az ő áldozataikat áldozni, mert én ismerem az igazit. És tudjátok, ez a mi szívbeli hozzáállásunk is az Isten, a bevégzett munkára, az Úr Jézus Krisztus áldozatára és az imádatunk alapjára, hogy nem akarjuk, hogy abba bármi más belekeveredjen. Nem akarok mást imádni, nem akarok mással foglalkozni, másnak szentelni oda magamat, csak az ő elvégzett munkára, az én örökségem alapjára. És figyeljetek, itt azt mondja, hogy nem veszem a nevüket ajkaimra, az Úr az én osztályos részem. Tehát megmutatja, hogy van a másféle áldozat, és akik másnak áldoznak, de nekünk van a mi osztályrészünk, akit mi imádunk, és ez pedig az Úr. Az Úr az egyetlen, aki méltó a mi imádatunkra, és ő az egyetlen, aki méltó a figyelmünkre, arra, hogy őt imádjuk, és ő a mi osztályos részünk és poharunk, ő támogatja a mi sorsunkat. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az emberek azért mennek a bálványokhoz, de most vonatkoztassatok el akár a felállított bálványszobroktól, és mondjuk gondoljunk olyan bálványokra, tényleg ami lehet egy karrier, vagy hírnév, vagy anyagi jólét, vagy élvezetek, ennek a világnak az élvezetei. Tehát ezek köré jönnek az emberek, mert onnan remélnek segítséget. Igaz, ez az, ami az ő lelküket megelégíti, legalábbis azt gondolják, hogy megelégíti. De Dávid azt mondja, hogy az Úr az, aki megelégíti az én lelkemet. Az Úr az, aki valóban megelégít engem. Ő az én osztályrészem, ő az én poharam. Hát ez a magyarban egy érdekes fordítás. De ugye a pohár az egy konténer, az olyan, ami valamit tartalmaz, amire szükségünk van. Amikor iszunk, ugye annak a tartalmát elfogyasztom. És megelégít engem. És azt mondja, hogy Istenben megvan, ő tartalmaz, ő benne van az, amire nekem szükségem van, ő annak a tartalomnak a tárolója. Ő az, aki megelégít engem egyedül. Nem úgy, mint a bálványok, akik nem elégítenek meg, hanem tőlünk követelnek áldozatokat, hanem az Úr az, aki megelégít bennünket. És ő támogatja az én sorsomat. Ő támogatja az én sorsomat. És itt van a következő ilyen nagy rész, amin gondolkoztam, ahogy olvassuk tovább a mi örökségünk, a bevégzett munka, és amit azon keresztül Isten nekünk ajándékozott. Ez a mi osztályos részünk. És azt mondja, hogy ez a rész kies helyre esett, szép örökség jutott nekem. A kies hely az a kietlennek az ellentéte, csak hogy így lefordítsuk magunknak a Károlit. Ugye a kies hely a kietlennek az ellentéte, az egy olyan hely, ami a legjobb nekünk. Ahol jól érezzük magunkat, ahol be vannak töltve a mi szükségleteink, amik valóban megelégítenek bennünket, ez a kies hely. És Dávid azt mondja, hogy az én örökségem, az én részem az egy ilyen helyen van, az Úrban. Az Úr az én örökségem, és ez egy nagyon jó rész nekem. És tudjátok, ehhez csak egy adalék Dávid életéből az, hogy ő egy nagy családnak az utolsó sarja volt. Emlékeztek, hogy volt neki 7 testvére, talán vagy 7-en voltak összesen, és most nem emlékszem, hogy hány volt pontosan, de emlékeztek, mikor jött a próféta, hogy akkor Isai hozza a fiait, és akkor kenje föl azt, aki király lesz, akkor hozta Isai elé sorba a fiúkat. És az utolsó volt Dávid, akiről le is feledkeztek, hogy ja, ő is van valahol. Na, ugyanez volt a helyzet az ő földi örökségével. Tehát nem volt neki, az ő családjában nem volt neki öröksége gyakorlatilag, nem jutott már neki. De az Úrnál volt neki öröksége, és egyébként utána a királyságra jutott, ugye az Úron keresztül. Az Úr volt az ő öröksége, és azt mondta, hogy nekem tetszik az én örökségem. Nem az az örökségem, ami soha nem lehetne az enyém, mert nem én vagyok a legidősebb fiú, hanem ami az Úr az én örökségem. És volt egy másik kép a Bibliában erre, a papok, emlékeztek, hogy a papok nem kaptak Izraelben a Lévi törzse nem kapott a földön örökséget, hanem azt mondták, hogy az Úr az ő öröksége. És az Úr körüli szolgálatból éltek, és nem volt örökségük Izrael földjén. És ez igazából egy kiváltság, amikor az Úr a mi örökségünk. Dávid azt mondja, hogy ez nekem tetszik. Nekem tetszik az én örökségem, mert az Úr az én örökségem. Nincs ennél jobb. Ugye az egész Zsoltár erről szól, hogy nincs ennél jobb, hogy az Úr az én örökségem. És azt mondja, hogy ez nekem tetszik. Nekem szép örökség jutott. Én hálás vagyok ezért, hogy ő az én örökségem. És ez a megvallása. Mi a te megvallásod? Tetszik neked, hogy az Úr a te örökséged hívőként? Tetszik neked az, hogy lehet, hogy Isten megengedi, hogy a többi dolgok kicsúszanak a kezedből? És maradjon ő egyedül? Vagy mi jobban ragaszkodunk az ajándékokhoz, mint az ajándékozóhoz? Az Úr ad ajándékokat nekünk, és vannak dolgok, amiket birtokolhatunk ebben az életben. De mi van, hogyha megengedi, hogy ezek így elmenjenek tőlünk? Tetszik nekünk az, hogy ő marad egyedül? Ami számunkra? Tud egy ilyen megvallásunk lenni ő általa? És Dávidnak ez a megvallása, hogy neki jó ez. Neki ez jó. Szép öröksége van. És annyira jó, hogy azt mondja, hogy áldom az Urat. Áldom az Urat ezért. És figyeljetek, az örökségünk része az, hogy ő tanácsol bennünket, az Úr tanácsol bennünket. És ez a következő. Azt mondja, hogy áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veseim. Az Úr, a tanácsos, odajött Dávidhoz, és azt mondta, hogy én vagyok a te örökséged, és van egy végzésem arról, hogy ez mit jelent, hogy én vagyok a te örökséged. És az Úr tanácsa, amiről itt beszél, amiért áldja őt, azt szerintem ez a bevégzett munkáról való bizonyság az ő szívében. Isten örök végzése az ő népével kapcsolatban. És ezt a tanácsot elmondja Dávidnak a szívében, Szent Szellem által. Tanácsot ad nekem. És majd egy kicsit megnézzük, hogy ez mit jelent, mert ő is kibontja itt. Azt mondja, hogy éjjel is oktatnak a veseim, és éjszaka a tudatalattinkban is munkát végez a Szent Szellem. A tudatos elménkben be tudunk tölteni gondolatokat, ugye, oda, amik vannak. De a veseik arról beszélnek, hogy az érzelmi életünk, meg a bensőnk, a belső életünk éjszaka így oktatnak bennünket. Az azt jelenti, hogy van egy dolog, ami ott történik, ami aztán hatással van az életemre. És ő azt mondja, hogy oktatnak a veseim, hogy, hogy ezek a belső gondolatok és dolgok egy ilyen helyreállás van. Hogy a belső életemben ott van Isten szava, és aztán ennek van egy kihatása akár a tudatalattimra is. Tudjátok, hogy a Szent Szellem bizonysága az Úr tanácsvégzésre az életünkben nem csak a tudatos elménkre hat, hanem a lelkünknek a legmélyebb részeibe is eljut. És sokszor tényleg olyan dolgokra is hatással van, amire nem gondolnánk egyébként így. És Isten végez egy munkát, és éjszaka történik ez sokszor, mert napközben el vagyunk foglalva sok mindennel a gondolatainkban. De éjszaka ott van Isten jelenléte, és helyreállít bennünket. És figyeljetek, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. És ez arra emlékeztet engem, hogy Zsidók 12-ben azt mondja, hogy nézzünk a mi hitünknek a kezdőjére és a bevégzőjére. Hogy van egy versenyfutás, futunk az életünkben, de amikor őre koncentrálunk, őre figyelünk, akkor az erőnk megújul. És Dávid azt mondja, hogy az Úrra néztem szüntelen, aki az én kincsem, vele voltam elfoglalva a szívemben. És emlékeztek, hogy Péter viharos tengeren leveszi a szemét az Úrról, és elkezd elmerülni. De aztán azt mondja, hogy amikor ránézett az Úrra, akkor ő felemelte őt. Hogy amíg ránézett, addig nem volt, addig tudott járni a vizen, de amikor levette a tekintetét, elmerült. És ez a gondolat, amit Dávid is mond, hogy rátekintek, az Úrra nézek szüntelen, az ő tanácsán gondolkozok, mert ez az, ami megtart engem. Természetfeletti módon. És az, hogy a jobb kezem felől van az Úr, az azt jelenti, hogy ez az, ami erőt ad nekem az életembe. A jobb kéznek ez a jelentősége a Bibliában, aki a jobb kezed felől van. És figyeljetek, meg nem rendülök, azt mondja. Tehát ránézek az Úrra, és meg nem rendülök. És itt van tényleg az ő tanácsvégzésének a hatása a lelkünkbe. Amikor ő a mi kincsünk, fölöttébb nem tudok megrendülni. Lehet, hogy körülöttem összeomlanak dolgok, és igaz, ahogy mondtam, hogy el kell engednem dolgokat, de fölöttébb meg nem rendülök. Miért? Azért, mert Isten örök. Az ő munkája, amit elvégzett az életemben, az, hogy újjászülettem, az örök. Az én sorsom, az én örökségem, amit ő adott nekem, az egy örökké való örökség. És nem veheti el senki tőlünk. És ezért mondja, hogy ezért örül az én szívem. Örül az én szívem. Róma 8, hogyha emlékeztek erre az igerészre, mondja ezt, hogy ugye semmi nem választhat el bennünket az ő szeretetétől. És erre gondoltam, ott van ez a rendíthetetlenség, ez a rendíthetetlen örökség, öröksége a szenteknek. Csak egy részét elolvasom. De ez a Szent Szellem bizonysága bennünk arról, hogy meg nem rendülünk soha. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez a mi örökségünk, amit megkaptunk abban a pillanatban, hogy újjá születtünk. A szenteknek az öröksége. És azt mondja, hogy mit mondjunk azért ezekre? Mit mondjunk ezekre? Ezek meghaladják a mi várakozásainkat. Soha nem rendülünk meg emiatt az örökség miatt. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus beszélt erről, és tanított, hogy ne gyűjtsetek kincseket itt a földön, ahol a rozsda meg a moly megemészti, hanem az odafent valókkal törődjetek. És aztán később Pál is beszél erről a Kolossi levélben, hogy az odafent valókkal törődjünk, mert a mi örökségünk ott van elrejtve, ami számunkra eltéve a mennyekben. Ami újjászületésünk óta ott van a mi örökségünk nála. És ez az, amiben mi örvendezünk. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. A mi örökségünk Krisztussal van összekapcsolva, és vele együtt minden a miénk. Minden a miénk. De sokszor ennek az életnek a gondjai, meg az élvezetei, meg ezek megpróbálják elrabolni tőlünk ezt a szívünkbe, és máshová helyezni a mi bizalmunkat, meg a mi örömünket. És azt mondja, hogy ez a mi örökségünk, ez egy hatalmas örökség. És figyeljetek, ezt akartam mondani azzal kapcsolatban, hogy nem rendülünk meg, hogy kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyvere. Ahogy megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olyanná tekintenek, mint vágó juhokat, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És itt van a mi örökségünk, és nem rendülünk meg. És Dávid ezt tudta, a Szent Szellem elmondta neki, tudta, hogy ez az ő öröksége, és ezért nem rendül meg. És ezért utána itt van a győzelem, ugye azt mondja, hogy örül a szívem és a lelkem ezeken. Örül a szívem és a lelkem ezeken, a testem is biztonságban lakozik. Tudjátok, hogy a fizikai testünkre is hatással van az, hogy az Úrral vagyunk. A fizikai testünk is meggyógyulhat, mert rengeteg problémánk alapja az aggodalmaskodás ez élet dolgai felől. És amikor Isten ezt kiveszi az életünkből, és ott van ez, hogy nem rendülök meg soha, akkor az hatása van a testemre. De egyébként ő az, aki megőrzi a mi testünket. Tudjuk, hogy ez az élet, ez rövid, és mint a pára így elmúlik. És lehet, hogy ma még tudok tenni dolgokat, és holnap már nem. De ettől meg kell, hogy rendüljek. Nem kell, hogy megrendüljek, mert ő az, aki tartja az én életemet, és amikor eljön az ideje, hogy mindent el kell engedjek ebben az életben, a fizikai testemet is el kell engedjem, akkor is az Úrral leszek. És ezért van, hogy rábízzuk a mi fizikai testünket is, és nála biztonságban van. Ki az, aki jobban tudna ránk vigyázni, mint a mindenható Isten? És az utolsó, a megvallás része, hihetek, itt van, csak visszalapozok magamnál itt ehhez a Zsoltárhoz. Biztonságban vagyok, mert a testem biztonságban lakozik, van egy menedékem Istenben. És figyeljetek, itt a megvallás, mert nem hagyod a lelkemet a seholban. Hogy ha el is jön az a pillanat, amikor el kell engednünk ezt a fizikai testet, ugye akkor jött a halál, a Seol a Bibliában, a Seol az a halottaknak a helye, ahova a lelkem kerül, miután elhagyom ezt a testet, vagy a került akkor. De azt mondja, hogy Isten nem hagyja ott a lelkemet, a Seolban. Végső hitvallás a Dávidnak elképzelhető legsötétebb éjszakába, amikor mindent elveszítünk. Az, hogy Isten nem hagyja a lelkünket a halálnak a helyén. Ő az, aki megváltott bennünket. És itt van a feltámadási élet. Ez a feltámadási élet ígérete. Tudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus a keresztnél, ő is valószínűleg ugyanezt a megvallást tette. A zsidók 12 erről beszél, ha majd olvassátok azt, hogy itt a földön az ő életében megállt, és megvallotta a hitét az atyában, aki képes őt feltámasztani a halálból, és neki adta önmagát teljes mértékben. És ugyanez a Zsoltárnak a megvallása, hogy én az Úré vagyok, ő az én örökségem, ő az én osztályos részem, de ő nem hagy el engem. Még a legsötétebb éjszakában sem, a halál helyén sem, hanem ott van a feltámadási élet, és az Úr kivezet a halál árnyékának a völgyéből. Zsoltárok 23-ban ugye erről beszél. Visszalapozok itt a 16-os Zsoltárhoz, és már nem akarok hosszasan beszélni nektek, de ez egy ámulatos dolog, nem? Hogy örül az én szívem, örvendez az én lelkem, testem biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. És ugye a rothadás az a bomlás, a felbomlás, a halálnak a következménye. Tudjuk, hogy az Úr Jézus testét, mikor behelyezték a sírba, még mielőtt elkezdődött volna a rothadás, az Úr feltámasztotta őt. Harmadik napra feltámasztotta őt. És hogyha őt feltámasztotta, arról beszél az írás, az Új Szövetségnek a bizonysága, hogy vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámasztottunk, hogy az ő szentjei nem látnak rothadást. Mi sem. A fizikai testünk lehet, hogy meghal, vagy elhal ezen a földön, de a lelkünk nem lát rothadást, nem lát romlást. Nem lesz a halálnak rajta hatalma. Nem, nincs felbomlás, nincs szétesés, hanem a Pál azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy elhagyjuk ezt a fizikai testet, az Úrral vagyunk. Az Úrral leszünk. A vele való közösség fog kiteljesedni a lelkünkben. Úgyhogy ez a megvallás a feltámadási életről. És figyeljetek, az, hogy azt mondja a 11. versben, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van talán. Te tanítasz engem az élet ösvényére, az azt jelenti, hogy az Úr megmutatta nekünk ezt a bizonyságot a bevégzett munkáról, a feltámadási életről, és ő tanít bennünket erre a szívünkben. Ő az, aki megmutatja nekünk, hogy nem kell félnünk semmitől. Semmitől. Biztos helyünk van az Úrnál. A mi örökségünk az egy olyan helyre esett, ami rendíthetetlen. Soha senki ki nem ragadhat bennünket az ő szeretetéből. És a lelkünk nem kell, hogy megtapasztalja a szétesést, a rothadást. Kérlek, Sátán megpróbál bennünket megtrükközni azzal, hogy ráirányítja a tekintetünket arra, ami történik körülöttünk vagy velünk. És elkezdi nekünk mondani, hogy hú, neked milyen rossz, meg mennyire nehéz ez, meg most... És tudod, lehet, hogy ez lesz a megvallásunk, ami történik. És elkezdjük mondani, hogy hú, tényleg nekem milyen rossz, mert ez, meg az, meg amaz. És tele lehetünk panaszkodással azért, mert nem az Úrra nézünk, és nem az ő az élet ösvényére figyelünk a szívünkben, nem az ő tanítására hallgatunk. És aztán, amikor ezeket megvalljuk, akkor megtapasztaljuk a szétesést a lelkünkbe. Mert azzal vagyunk elfoglalva, ami nem igaz, ami hazugság. Az Úr Jézus Krisztus által nekünk nem kell soha megtapasztalnunk a rothadást a lelkünkbe. Megelevenedik a lelkünk, amikor közel jövünk az ő bizonysághoz, és ő tud tanítani bennünket az élet ösvényéről, az ő rejtélyéről, ami a keresztben van, hogy igen, az én régi életemben ezek a bálványok uralkodtak rajtam, és voltak vágyaim, amiket úgy éreztem, hogy nekem muszáj ezekhez menni, mert ezekben van az én életem. De Isten azt mondta, hogy ezeket engedd el inkább. És legyél az enyém teljesen, és miután ez megtörtént, most az a nagy igazság, hogy semmit nem vesztettem. Csak nyertem azzal, hogy én hozzájöttem. Csak nyertem azzal, és erről tesz nekünk bizonyságot, tudjátok, hogy még a nehézségek ellenére is, vagy azok közepette van egy osztályos részem, ami egy drága a számomra, ami életet ad nekem, ami tovább visz engem, ami bátorít engem, ami folyamatosan buzdít engem. És a lelkem örömöt tapasztal meg, és azt mondja, hogy teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hogy tudjátok, hogy úgy vezeti Isten az ő népét, hogy mint olyan az igaz a kösvénye, mint a hajnal világossága, egy fokozatosan megy a teljes délig. Emlékeztek erre, hogy átvisz bennünket a hitünknek a próbáin úgy, hogy megerősödik a hitünk. Megerősödik a hitünk, mert az ő tanítására figyelünk, és ebben van életünk, ebben van élet. Az élet fájához jöttünk, és megtanulunk enni róla. És gyönyörűséget tapasztalunk meg. És tudjátok, kinek, mindenkinek más. És én nem is akarnám, hogy bárki... Tudjátok, ez a mi járásunk Istennel, a titkos járásunk Istennel. De vannak bizonyságok olyan emberekről, akik akár, nem tudom, koncentrációs tábor közepette éltek az Úrral, és örömöt tapasztaltak meg ő benne. Nem a körülményeik miatt, mert semmi okuk nem volt örülni. Vagy akik mártírhalált haltak az Úrért, és miközben égtek, a mágián énekeltek Isten dicsőségére, Isten dicsőítették, hogy tudjátok, hogy ez egy olyan természet feletti öröm, a Szent Szellem bizonságtétele alapján, a bevégzett munkán alapozva, ami túl megy ezen a világon. túlmegy azon, ami itt történik. És ez a mi örökségünk, a szentek öröksége az, hogy mi tudjuk, ismerjük az élet ösvényét, és gyönyörűségeket tapasztalunk meg a teljes délig, a teljes dicsőségig, a teljes megdicsőülésig. És tudjátok, én nem akarok, hogy ez bárkit kárhoztasson ez az üzenet, de azt mondom, hogy erre nekünk minden jogunk megvan, minden a kezünkben van ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk Istennel. De ennek az előfeltétele az, amivel kezdődött a Zsoltár, hogy rajta kívül ne legyen más a számunkra. Hogy megértsük azt, hogy a mi örökségünk, ez egy gyönyörű örökség. Ez az örökség, ez egy ámulatos örökség, és ez az, ami életet ad nekünk. És akkor könnyű lesz elengedni a többi dolgot, nem? És ott van az Úr bizonysága a szívünkben. Úgyhogy nem tudom, visszakanyarodva a három pontra, ami lehet, hogy nem volt annyira, teljesen körülhatárolható, de az első ugye, hogy ő az Úr, és ő jó, ő a legjobb, nekem. A második volt a közösség, és a szenteknek a közössége, amiben örvendezünk, és felelevenítjük ezeket a dolgokat. És a harmadik pedig tényleg az ő tanácsa, a bevégzett munkáról, és ennek a hatása az életünkben, ami ez az öröm, a megdicsőült öröm Istenben. És ez nem elvont dolog. Figyeljetek, ez a legerőteljesebb valóság, ami az életünkben ott lehet. Minden más ehhez képest halovány. Ez a legerőteljesebb valóság, de ehhez oda kell jönnünk, és el kell fogadnunk Istentől. És nekem nagyon tetszik ez, hogy Dávid megértette ezt, és 1000 évekkel ezelőtt, ugye, amikor teljesen más volt a világnak a berendezkedése, meg minden teljesen más volt, ugyanazt tapasztalta meg emberként, mint amit ma mi is megtapasztalhatunk. Hogy mi semmivel nem vagyunk kevesebbek, mint Dávid. Ebből a szempontból, hogy az Úr kedveltjei lehetünk, az ő öröksége a miénk, és ő lehet a mi kincsünk. Úgyhogy ebben akartalak benneteket bátorítani ma, és kérlek, hogy forgassátok a szívetekben, imádkozzuk ezt a Zsoltárt otthon, a csendességetekben. Rengeteg minden van még benne, tényleg én csak éppen megkapargattam így ennek a felszínét. És legyen egy kapcsolatotok Istennel így. Legyen ő a mi kincsünk. Tényleg, valóban. És engedjük el a többit. Mert közel van az az idő, és tudjátok, hogy várjuk az elragadtatást, én várom személy szerint, mert ez a világ, amifelé tart, és amik megmutatkoznak ilyen jelek, az azt mutatja, hogy a teljes szétesés határán. Tehát, és nekünk van egy örökségünk, ami vár bennünket az Úrnál. És ez közel van. De kár lenne, hogyha olyan dolgokra alapoznánk most az életünket, vagy olyan dolgokhoz ragaszkodnánk, amit úgyis el kell veszítenünk. Nem? Ja. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked a mi örökségünket. Köszönjük neked ezt a Zsoltárt, Dávidnak a szívét, Uram, az ő vallomását, és ez a mi vallomásunk is előtted, Uram, hogy rajtad kívül való jóm nincsen nekem. Hogy ebben bátorítjuk a szívünket. Még akkor is, hogyha be vagyunk csapva sokszor, és azt hisszük, hogy van rajtad kívül is jó ebben a világban. Olyan, ami fontos, vagy ami szolgál felénk, vagy ami kell nekünk. De megértettük, Urunk, hogy rajtad kívül valójunk nincs. Hogy te adtál nekünk örömet és győzelmet, Uram, ebben az életben. És köszönjük az örök életnek az ígéretét. Köszönjük neked azt, hogy egy nap megláthatjuk ezt a dicsőséget tényleg te benned. Amikor már nem tud más szólongatni bennünket, amikor nem lesz ott más, ami fontosabb lenne, tényleg. És várjuk azt az időt, Uram, várjuk, amikor kiteljesedik a te dicsőséged az életünkön. De köszönjük neked ezt a közösséget, hogy itt lehetünk együtt, tényleg szentekként, fenségesekként, akik hozzád jöttek, Uram, akik hozzád kiáltottak, és te tanítottál bennünket az élet ösvényére. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, áldunk téged, szeretünk téged, és szeretnénk közel húzódni te jelenlétedhez ebben a világban, most, ma, és minden nap. Amen.